Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek! Krisztus Egyháza sorozatban egy olyan fejezethez érkeztünk már az elmúlt időkben, elmúlt előadásokban, amely az egyháznak nagyon kellemetlen, nehéz időszaka volt. A legnehezebben leküzdhető gátlás a katolikus megújódás útjában a papság erkölcsi színvonalának lehanyatlása és a paphiány volt. A magasabb egyházi méltóságokat úgy szólván kizárólag a főnemesség tartotta fenn magának. Alig lehetett valaki püspök vagy kanonok, ha nem tudta igazolni nemesi származását. Azt viszont nem nagyon kutatták, hogy a megválasztott tanultsága és papi erkölcsisége megfelele magasztos méltóságának. Így aztán nem csoda, hogy kevés volt a kifogástalan életű főpap. A többség inkább nyírta, mint gondozta anyáját. A nagy tekintélyű és tiszta életű Ek János szomorú képet fest az akkori német püspökökről. Az egyházmegye ügyeit úgymond a szufragáneusokra és vikáriusokra bízzák, segédpüspökökre és vikáriusokra, helyettesekre. Az egyház igazságszolgáltatást világi tisztviselők végzik. Ha prédikálni kell, szerzetest hívnak, a gyóntatószékbe csak a külön penitenciáriusok ülnek, a gyóntatókannokok, de ha pénzügyi kérdésről, adóról vagy tizedről van szó, akkor magához a püspök kegyes személyhez kell fordulni. György Szász herceg úgy nyilatkozott, hogy a teljesen anyagelvi, gondolkozású fejedelmek csak arra törekszenek, hogy barátaikat, testvéreiket és fiaikat valamelyik püspöki székbe juttassák, de már arra nincs gondjuk, hogy érdemessé és neveljék őket a magas egyházi méltóságra. Ugyanez az ítélet csendül ki az 1552. Salzburgi zsinat, tartományi zsinat formula reformationisából, reformáció formulája, alakja, amely a reformot csak abban az esetben látta célra vezetőnek és eredményesnek, ha azt a főpapság életének megrendszabályozásával kezdik. A főpapság erkölcsi és fegyelmi süllyedése maga után vonta az alsópapságot is. A felügyelet nélkül maradt alsópapság megfelelő papi műveltség és hivatástudat hiányában tengett-lengett, és a korszellem csábításainak csak nehezen tudott ellenállni. Legnagyobb része hágyasságban élt. Növelte a bajt, hogy a szerzetesség nagy része éppen úgy elvesztette lába alól az erkölcsi talajt, mint a világi papság, vagy a világi hívek. Alsó Ausztriában ebben a legalább névleg katolikus tartományban egy 1563-ban megjelent számítás szerint 132 kolostorban és plébánián 436 szerzetes élt, de ezek között 55 volt házas, 199 pedig ágyas tartott. Szent Flóriánban 10 szerzetesnek 12 ágyas és 18 gyermeke volt. Ferdinánd még, mint római király, keserűen panaszkodott, hogy egész birodalmában alig talál olyan tiszta életű és mindenképp megfelelő fiatal papot, akit udvari káplánnyává tehetne. Borzalmas volt a paphiány. Európa országai, különösen Németország ezen a téren is szomorú képet mutatott. Azok a püspökök, akik méltóságukból csak jól élni akartak, nem sokat tettek a helyzet javítására, mint az egyház kormányzatot általában úgy a papnevelést is elhanyagolták. A vallásosság rendes gyakorlata ilyenképpen megfogyatkozott. Sokszor még azoknál is, akiknek lelkében nem aludt ki még a régi hit lángja. Az egyház ellen elhangzó folytonos támadások következtében a hívőkön megfélemledés volt, vett erőt. A fiatalok ezért szégyelték, vagy nem mertek papi pályára lépni. Másrészt a kegyurak is szívesen hagyták üresedésben a javadalmakat, hogy ezek időközi jövedelmét mind tovább maguk élvezik. Plébániák és kolostorok elnéptelenedtek, és a nép egyes helyeken éveken, sőt, évtizedeken át maradt szentségek és Isten igéje nélkül. Papjelöltek számának folytonos csökkenése már a 16. század közepén olyan aggasztó volt, hogy magában is kétségessé tehette a katolikus megújódás érvényesülését. A püspökségekben, ahol azelőtt évenként 50-60 új misét szenteltek fel, most alig 2 vagy 3 volt az újonnan felszenteltek száma. A Brixeni Egyházmegyében egy 1529. jelentés szerint 4 év alatt csak 2 papot szenteltek. 1533-ban egész Csehországban csak 6-ot. A pasztori püspök 4 év alatt 4 papot szentelt. A Laibachi 8 év alatt 17-et. A papság számának süllyedését szembeköszökően tünteti föl a würzburgi püspökség kimutatása az 1520-tól 1540-ig terjedő évekről. Míg 1520-ban a püspökség területén összesen 101 szerzetes és világi pap működött, addig ez a szám 1545-ben már, 25 évvel később már 22-re csökkent a 101. Voltak közbelső évek, amikor a papság létszáma az egész püspökség területén 6-nál nem volt nagyobb. Jezsuiták fellépése előtt több mint 1500 plébánia volt lelkipásztor nélkül. Ilyen körülmények között a püspökök gyakran örülhettek, ha legalább házas papjaik voltak. Klessl bécsi bíboros püspök a házas papság egyik legnagyobb ellensége, még 1591-ben is kénytelen volt Ips községnek olyan papot ajánlani, aki majd feleségével és gyermekeivel együtt foglalja el a plébániát. A papságnak ez az elszomorító állapota Európa más országaiban is elég általános volt, ott is, ahol a hitújítás nem kapott erőre. Olaszországban voltak egyháziak, akik sem misézni, sem gyóntatni nem tudtak. Az első jezsuiták tekintetben elszomorító példákat fedeztek fel. Kénytelenek voltak felszentelt papokat latin nyelvre tanítani, és még 1553-ban is találtak olyanokat, akik a szentmise leglényegesebb részének, az átváltoztatásnak a szavait sem tudták. Kalábriában akadtak papok, akik éppen csak olvasni tudtak, inkább a javadalom kedvéért, mint hivatásból léptek a papi pályára. E szomorú keretből fényesen és vigasztalón ragyogott ki azoknak az egyházi férfiaknak a példája, akik a lesüllyedt korban is fent tudták tartani a papi hivatás eszményét. Megfelelő számú és kifogástalan jellemű papság nevelése volt katolikus megújódásnak legégetőbb, egyúttal azonban legnehezebb feladata. Magát IV. Pius pápát a tridenti zsinat szerencsés előrehaladásában, főleg a papi élet megújódásának jelei töltötték el örömmel és reménységgel. Ezen a napon, mondta a zsinat befejezésekor, új életre ébredünk. Ez a nap új erkölcsöket teremtett, mert a zsinat tekintélye visszaállította az oly nagy mértékben aláhanyatlott fegyelmet. Elsősorban a papoknál van szükség új életirányra. Be kell látniuk, hogyha már az egyházi rendbe beléptek, kötelességük is úgy élni, mint azt a zsinat Istentől nyert világossággal, üdvös határozataiban megállapította. De vajon lehetséges-e hivatás érzettel telített papság nevelése akkor, amikor egyfelől a támadás éppen a papság tekintélyét kezdi ki, a lelkeket a papi hivatástól el akarja fordítani, másfelől pedig a papság megvetettségének fő oka éppen a papság elkölcsi fogyatékossága, amely a fegyelem célzatos megaláztatásából ered. A problémát a pápa tökéletesen látta, és helyesen foglalta össze. A középkornak egyik jellegzetes vonása volt, hogy teljesen a keresztény életszemléletet fedezte fel, legalább elvben az államéletet is legfőbb vonatkozásában arra rendeltnek tartotta, hogy az emberi társadalom lelki értékeit védje, és a kereszténység szabad fejtését előmozdítsa. Hogy a politikai hatalom gyakorlati felhasználásában az egyes esetekben a spirituális vagy az anyagi tényezők kerülteket súlyra, azt egyfelől a politikai hatalom birtokosainak lelki alkata döntötte el. Másfelől a korszellem határozta meg. Azoknak a koroknak törvényhozásában, amelyek közelebb estek az államalakulások idejéhez, tekintélyes helyet foglaltak el a kereszténység alapelveinek és az egyház törvényének áthágását megtorló rendelkezések. E korok államférfiai még közelről szemlélték a kereszténység hatását az emberiség lelki átalakításában, azért az egyház valláserkölcsi tanításának megsértésében az állam erkölcsi alapjainak megtámadását is látták, azt gyakran kemény szigorral büntették. Ez a helyzet a későbbi századokban már módosult, de még soká nem alakult át teljesen. A tévtanok megállapítása már az egyházi inkvizíció hatáskörébe ment át, de a büntetés mérlegelése és kiszabása még mindig az állami vagy közhatósági törvényszék jogkörébe tartozott, vagyis az eretnekek felett, mint Húsz János esetében, a világi törvények ítélkeztek. Gyökeres változás állott be ezen a téren az antik kultúrvilág tanulmányozásával és utánzásával. Az állampolitikai gondolkodásban a Civitas Dei elvei, Isten országa Civitas Dei elvei, Szent Ágostonnak a műve, elvei helyébe a római jog pogány politikai felfogása lépett, és az állampolitikai életben Machiavelli nyomán ez az elve lett általánossá. Az egyház nem csak az állami védelmet veszítette el ilyenképpen, hanem ugyanakkor a hitújítást egész országokat szakított el tőle. Természetes tehát, hogy ez a kor politikai téren kedvezőtlen volt az egyházias szellem átalakulására. A nyomába lépő visszahatás az egyházias szellemet felújító katolikus újjáéledés lelkisége azonban ismét jobbulást hozott. A katolikus fejedelemségek területén maga az államhatalom hódította vissza a tömegeket, a protestantizmus táborából, ahogy másod éppen az államhatalom állott minden visszatérés útjába. A politikai hatalom számos birtoklójának a protestantizmussal kötött szövetsége tehát szintén akadályozta a katolikus megújódást, ez pedig annál hátrányosabb volt a katolicizmusa, mert a német protestáns fejedelmek átlag sokkal élesebben gyakorolták hatalmukat a protestantizmus érdekében, mint a hitújítás idején a határozatlan katolikus fejedelmek tették a katolikus hitvédelmében. A protestantizmus erősítette a fejedelmek hatalmi törekvése is a központi hatalommal szemben. Wallenstein elbocsátásának kierőszakolásával például 1630-ban a rekatolizáló második Ferdinánd kezéből éppen akkor ütötték ki a fegyvert, amikor teljes győzelmet aratott a protestáns ellenfelein. Olyan politikai tényez, amely a német birodalom vallási megoszlása tekintetében a katolikusság rovására kiszámíthatatlan kárt jelentett. Angliában a parlament erőszakos rendelkezései nem csak megakadályozták a katolikus restaurációt, hanem a katolicizmustól még a politikai egyenjogúságot is elkobozták, úgyhogy az angol katolikusok csak 1892-ben lettek ismét egyenlő rangú polgárai a protestánsokkal. Hollandiában, Dániában és Skandináviában a kormányok vallási türelmetlensége éppen olyan erőszakosan nyomta el a katolikus vallásosságot, mint Angliában. A katolikusok ellen alkalmazott politikai rendszabályok itt is mindenképpen el akarták folytani a katolikus megújódást. Más országokban, mint Spanyolországban is, ahol a katolicizmus a politikai hatalom védelmét élvezte, a megújódást maga a politikai abszolutizmus veszélyeztette, amely az egyház mozgási szabadságát a külső látszat ellenére is gúzsba kötötte. Franciaországban a vallási egység gondolata a nemzeti egység gondolatának alapfeltételeként élt a köztudatban, úgyhogy már a különböző vallások egyidejű gyakorlásában is a nemzeti egység veszedelmét látták. Itt tehát a közfelfogás általában kedvezett a katolikus megújódásnak. Maga a konvertita a IV. Henrik is őszintén az ország katolizálását kívánta. Richelieu bíboros Franciaország politikai útjának kijelölője öntudatos meggyőződéssel látta és tárta a hugenotta veszedelmet 13. Lajos elé, amíg a hugenották politikai tényező maradtak, a király sem arra sem számíthatott, hogy igazi ura legyen Franciaországnak, sem arra, hogy olyan külpolitikát folytasson, ami a külföld előtt emelheti Franciaország tekintélyét. Ebből a politikai meggyőződésből táplálkozott 13. Lajos belpolitikája, amely a hugenották közötti befolyásnak véget vetett Franciaországban. De nem hiányzott a katolikus érdekek védelme Richelieu külpolitikai elgondolásaiból sem. Franciaország külpolitikai terveiben a katolikus német fejedelmek szövetségét szívesebben látta volna, mint Gustav Adolfét, Svédország protestáns királyáét, mert ennek győzelme a németországi katolicizmusra végzetessé válhatott volna. Mivel azonban a katolikus német fejedelmek vezére, Miksa Bajor herceg, bár szintén szerepet játszott Wallenstein elbocsátásának kierőszakolásában, de mégis sokkal jobb német hazafi volt, sem hogy egy idegen hatalom szövetségeseként fegyvert fogjon a birodalom feje ellen. Richelieut a Habsburg ház hatalmától való félelem éppen úgy a protestáns hatalmak szövetségében sodorta, mint előbb a katolikus restaurációval együttérző IV. Henriket. A katolikus Franciaország külpolitikája Közép- és Észak-Európában ugyancsak a protestáns érdekeket mozdította elő. Hasonló eltávolodás mutatkozott a katolicizmus szellemi és erkölcsi alapjaitól a francia belpolitikában is. Vallásháborúk okozta romhalmaz, a Franciaországot elborító szabadosság, és a nagynak önkénye csak a középponti hatalom megerősítésével volt eltakarítható, illetve megfékezhető. Richelieu tehát kénytelen volt a király hatalmat szilárdítani. Ez a politikai eszmény azonban a nagy államférfi koncepciójában már valósággal Isten tiszteletté magasztosult. Amit az ember az államért cselekszik, mondta, az az Istenért is teszi, aki alapja és talpköve az államnak. Csak hogy éppen az államnak ez a túlzott felmagasztalása vezetett az állami mindenhatóság elvéhez, ami az állam fő képviselőjének, az uralkodónak szinte korláton hatalmat biztosított, míg a vallás az egyházat is pusztán állampolitikai eszközzé süllyesztette volna le. Így történhetett, hogy a katolikus reformáció korában a francia kormányzat idegenkedéssel nézett minden tőle, különböző hatalmi tényező, például a tridenti Szent Zsinat is, csak mint egy konkurens látott, amely az állam korlátlanságának útjába akadályokat gördíthet, ezért a zsinat rendelkezéseinek kiirdetését és hivatalos elfogadását a politikai mesterkedés minden körmönfontságával megakadályozni törekedett. Bizalmatlanság törtötte el a harmadik rendet, a francia parlamentet is a zsinattal szemben. Ez nyílt kifejezésre jutott a rendek híres 1614-ben összehívott gyűlésén, amikor a harmadik rend vezérszónaka Miron Ferenc kijelentette, hogy rendje elvileg ellenzi a zsinati rendelkezéseknek a kihirdetését, de nem emel ellene kifogást, ha a papság a zsinat rendelkezéseinek végrehajtására vállalkozik, és erkölcsi életének a szabályozásával a zsinat határozatot elfogadja. ez a következetlen magatartás nem csak nem volt alkalmas katolikus megújódás népszerűsítésére, hanem vallásilag félszeg és ártalmas helyzeteket teremtett. Miron Károly angerszi érseknek, Miron Ferenc bátyjának esete is rávilágít erre. Miron az érsek papja életének megreformálására elrendelte a zsinati szabályok bevezetését, a bordói parlament által támogatott polgárság olyan hevesen neki támadt, hogy az érsekségről le kellett mondania. Kanonokjai ellen indított perében pedig a párizsi parlament az érsek ellen foglalt áldást. Voltak viszont országok, ahol a kormányhatalom kedvezett a katolikus megújódásnak, mint például a királyi Magyarországon, Lengyelországban. Ez megkönnyítette a rekatolizálódás folyamatát, de nem jelentette azt, hogy a kormányzat az új szellem előhaladásának útjából minden akadályt el tudott volna hárítani. A nemesi kiváltságok, a rendeknek minden, mindkét országban olyan politikai befolyást biztosítottak, hogy ez a kormányok cselekvő képességét erősen korlátozta. Így a jobbágyság visszatérése az ősi hitre még a katolikus megújódás korában is a földes úr visszatérésétől vagy engedékenységétől függött. Még sokat lehetne beszélni ezekről az esetekről, de ezzel befejezzük ezt a részt, a rekatolizálódásnak egyik fontos fejezetét, és imádkozunk, hogy a mai világban, amikor ugyancsak azt tapasztaljuk, hogy egyháztól mennyi ember eltávolodik, elszakad, semmibe veszi az egyház tanítását, Isten a parancsait lábbal tiporja, imádkozzunk, hogy térjen vissza az emberek lelkébe az Isten szeretetnek a parancsa és az Istenhez való ragaszkodás, mert ő minden boldogság végforrása. Dicsértessék a Jézus Krisztus!